Lukács evangéliuma 21. fejezetéből olvassunk fel néhány verset, és utána nézzük meg, hogy a Szentírás mit is tanít a földrengésekről általában az emberi történelemben, és a mostani heves, megrázó földrengés, ami szökőárral is párosult, és ugye, mint bizonyára mindannyian tudjuk, hogy most már biztos, hogy több mint 300 ezer ember életét követelte, hogy ezt hogyan is magyarázzuk, és ez a Biblia mit is mond erről. Lukács evangéliuma 21. fejezetében kivonatosan olvasom először a 11. verset, majd a 25-től a 28-ig tartó verseket. Tehát Lukács evangéliuma 21. fejezetében először olvasom a 11. verset. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. 25. verstől. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok, vagyis helyes fordítás szerint népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti váltságotok. Ebben az alap igében Jézus így fejezte be a tanításának ezt a részét, hogy mikor ezek kezdenek meglenni, nézzünk fel, emeljük föl a fejeinket, mert elközelgett a mi váltságunk. Mit jelent ez, hogy nézzünk fel, emeljük fel a szemeinket? Nézzünk szembe mindazzal, amit a Biblia már megjövendőlt, és másoknak is mondjuk el, másokat is figyelmeztessünk ezekre az eseményekre, úgy, ahogy ezeket a Biblia jövendőlésekben kiértékeli. Tudjuk jól azonban, hogy a bibliai jövendőléseket gondosan meg kell vizsgálni. Ez az egyetlen egy igehely nem elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy íme mindenfelé nagy földindulások lesznek, ez csak Lukácsnál van, Máténál, Márkban ez van, hogy földindulások, éhségek, dökhalálok lesznek. Lukács azt mondja, hogy mindenfelé. Helyesebb fordítás szerint hol itt, hol ott, itt is, ott is. Ez van az eredeti szövegben. Tehát elkövetkezik egy olyan történelmi időszak, amikor mondjuk Kaliforniában is földrengés van, utána Iránban is földrengés, utána Görögországban, aztán Törökországban, aztán Kínában, és most tudjuk, hogy a tenger szívében, az Indiai óceán, a Dél-Kelet-Ázsiában következett be egy olyan földrengés, ugye 9-es Richter skála szerinti földrengés volt, 40 éve már ilyen földrengés valóban nem volt. Nagyon sok földrengés volt az utóbbi években, összedőlt hidakat láttunk ugye amerikai felvételeken, pekingi földrengésnek 800 ezer áldozata 31 néhány évvel ezelőtt, ugye a görög-török-iráni földrengés is borzalmas pusztulást vont maga után, de valóban ilyen hatalmas földrengés, ami most egy 5 héttel ezelőtt megtörtént, ilyen az utóbbi 40 évben nem volt. Vessük fel a kérdést, hogy ebből az igehelyből kiindulva mit mondhatunk a Biblia szerint a földrengésekről. Nézzük most az egész Biblia összefüggésében ezt a kérdést. Nem vagyok geológus, nem vagyok földrengés szakértő, csak némileg néztem át a tudományos irodalmát ennek a kérdésnek, de én most a Biblia alapján szeretném a gyülekezet figyelmét felhívni olyan igehelyekre, és több mint 10 ilyen igehelyre szeretném felhívni a figyelmet, amivel arra is szeretném ösztökélni a kedves jelenlévőket, hogy kutassuk a Bibliát, olvassuk a Bibliát. Ha valami történik a világban, akkor az első gondolatunk ne az legyen, hogy mit ír az újság, vagy hogy kommentálta a tévé, vagy nekem erről mi a véleményem, hanem olvassuk a Szentírást, és kutassuk a Szentírást, hogy vajon a mi Istenünk, és legfőképpen Jézus Krisztus hogyan magyarázta ezeket a jelenségeket. Hát először is bevezetésben azt szeretném mondani, hogy a földrengések valóban végigkövetik a bűnt választó emberiség történelmét. Özönvíz. Az özönvíz hatalmas földrengéseket vont maga után, a világ mai állapota is annak következtében alakult ki. Isten sokkal szelidebb, csendesebb, nyugodtabb világot teremtett. Nem volt mondjuk 8000 mélységű tengerfenék, nem volt 8000 magasságú hegycsúcs. Ahogy az Isten kezéből kikerült a föld, nem így került ki. A tengerek, kontinensek aránya sem ilyen volt. Ezért olvassuk a Bibliánk végén, hogy János apostol, amikor látta az új eget és az új földet, egy egészen más földet látott, mint ami a mostani földünk. Azok a hatalmas gyűrődések, vetődések, kiemelkedések és lesüllyedések 1700 évvel a teremtés után történtek. A teremtett világ egészen más volt, hogy Isten kezéből kikerült. De hogy az ember a szívébe elfogadta a rosszat, az önzést, hogy beengedte ezt a világba, minden megváltozott. Megváltozott az emberi élet legfőképpen, megváltozott az állatok élete, tudjuk, hogy ragadozó, kegyetlen, vérengző állatokat se teremtett az Isten, megváltozott a növényvilágnak az élete, tudjuk, hogy élősdieket sem teremtett az Isten, de megváltozott a Földnek az egész klímája, berendezkedése, sőt, a mi hatalmas földgolyónk, amiről azt mondják a tudósok, hogy a Földünknek a belsejében van ez a bizonyos magma réteg, ez a szinte olvadt vas, ez a hatalmas hőfokot képviselő belső energiaréteg, és aztán jönnek a felszíni kéreg rétegek. Ez egészen másképp nézett ki. Az özönvíz után azonban a Földünknek az állatvilága, növényvilága és geológiai állapota is megváltozott. Az Ószövetség is nagyon sok földrengésről szól, például Sodoma és Gomorának a megítélése, amikor kénköves eső hull le az égből, és ott is bizonyára hatalmas földökések is kísérték ezeket a jeleket, ha azt mondja a Biblia, hogy elsüllyedtek a városok. Vagy Mózes 4. könyve 16. fejezetében gondoljunk például Izrael történetében a Kóré lázadására. Amikor azt mondja a Biblia, hogy megnyílt a föld, és 250 embert befogadott, mint egy sírba, tehát ez is egy hatalmas földindulással, föld megnyílással volt összefüggésben. De ha valaki erre azt mondja, hogy ezek régi, megrendítő és tőlünk távoli jelek voltak, akkor itt van az első igehely, amit szeretném, hogyha közösen fellapoznánk. Ez Ámos próféta könyve első fejezetének első verse, amelyben a Biblia talán Ámos korától kezdve beszél kiemelt jelentőséggel a földindulásokról, a földlökésekről, és azt is szeretném majd elmondani, hogy miért ekkortól és miért Ámos korától. Olvassuk el azonban mindenek előtt Ámos könyve első fejezetének első versét. Ámos beszédei, aki a tékoabeli pásztorok között volt, azokról, amiket Izrael felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt. Ámos próféta az időszámításunk előtti 760-as években lépett fel. Pontos idejét nem tudjuk, de meg tudjuk állapítani, hogy időszámításunk előtt 760-as évek, tehát innen visszafele számítva ez csak nem 2800 év. A próféta, amikor fellépett, és mint déli próféta elment az északi ország részbe, és figyelmeztette az embereket, hogy ha nem változtatják meg az életüket, akkor hamarosan borzalmas események jönnek, és ezek a borzalmas események néhány évtizeddel Ámos fellépése után beteljesedtek. 722-ben az asszírok elfoglalták Izrael, deportálták a lakosokat, és a próféta fellépése, hogy olvastuk, két esztendővel a földindulás előtt történt. Ámos nyilván utána írta meg a beszédet, ő az első író próféta, amikor elmondta a beszédeit, nem írta le rögtön, ezért is írhatta így a könyve feliratában, hogy ő elment, prófétált, kitiltották az országból, tehát a papi vezető réteg kitiltotta az országból Ámost. Utána Isten még egy hatalmas földindulást is szerzett, egy újabb nagy figyelmeztető jelet, és utána írta le Ámos a beszédeit. Ez olyan nagy földindulás volt, ugye hát akkor pontos adatok, akkor nem volt Richter skála, meg nem tudjuk, hogy hányan haltak meg, de olyan nagy földindulás volt, hogyha valaki elolvassa Zakariás könyvének a 14. fejezetét. Ott a Zakariás könyve 14. fejezetében az első 7 vers visszatekint erre az Ámos korabeli földindulásra. Csak úgy hozzávetésül mondom, hogy 760-as években, valószínűleg 763-ban volt ez a földindulás, és Zakariás próféta pedig az 500-as években élt, tehát több mint 250 évvel Ámos után. De akkor még mindenki emlékezett erre az Ámos korabeli földindulásra, mert ez olyan nagy volt. Annyira romba dönthetett mindent, és a próféta fellépése után, tehát két évvel történt. Tehát Isten már az ószövetségi népet is figyelmeztette bizonyos eseményeknek a bekövetkezésére, és ennek gyakori jele volt az, hogy hatalmas földindulás rázta meg az országot, azt a részt, mert Isten így akart nyomatékot szerezni annak, hogy az emberek figyeljenek föl, az emberek gondolkozzanak. Most is ugye egyik pillanatról a másikra azt láttuk december végén, hogy a legelső témává vált, és hetekig tartotta magát ez, mint első téma, szinte mindenki erről beszélt. Különböző részleteket tudtunk meg, ugye? Megtudtuk azt, hogy az állatok már napokkal előtte megérezték, bevonultak a partsávról, meg is menekültek. Megtudtuk azt is, hogy sok ember nem ismerte azt, hogyha megy vissza a tenger, akkor nem lehet a tengerbe belemenni. Hát felnőttek, mentek és elkezdtek ott a nemtén kagylókat szedegetni, mert hát milyen jó, hogy visszamegy a tenger. Olvastunk riportot egy kislányról, aki nem rég akkor tanulta a földrengéseket, meg a szökőárokat, és az meg több száz, sőt egyes források szerint több ezer embert megmentett, mert az jaj veszékelt és kiabált a kislány, hogy hát ez nem akármi, ez jön a cunami. Ugye? Tehát milyen érdekes, megrettentő dolog, hogy Isten a természeti jelekkel is figyelmeztetéseket ad az emberek számára, és egyébként Zakariás könyve, amit csak így idézek, nem kell fellapozni, de hogyha elolvasnánk, jót tenne. A 14. fejezet első 7 versében azt mondja Zakariás, hogy ugyanilyen földrengés lesz, ami az Ámos idejében volt, és elmondja, hogy mikor lesz ilyen földrengés. Az egyébként egy nagyon távoli időre vonatkozó földrengés, amiről Zakariásot jövendől. Tehát az Ószövetségben sem volt ez ismeretlen dolog, de a földrengéseknek a felszaporodása az teljes értelemben az Új Szövetség idején következik be a bibliai jövendőlések szerint. Noha több ószövetségi proféta már ezekről a földindulásokról jelzéseket adott. A bibliai proféciák szerint mikor volt egy ilyen Ámos korabeli földrengéshez hasonló az egész világot megrázó nagy földrengés? Ugye, mert mondom, hogy a földlökések azért végigkísérik az emberiség történetét, de súlyosságukban vagy mennyiségükben felszökve, mikor volt egy olyan földrengés, amit a Biblia pontosan időileg lokalizál, tehát megmondja a bibliai prófécia, hogy ez mikor fog bekövetkezni, ami után még inkább felmegy a földrengéseknek a száma. Lapozzuk fel a János jelenéseit, tehát a Bibliánk utolsó könyvét, a Jelenések könyve 6. fejezetét, és ott a 12. verset szeretném elolvasni. Tehát a Jelenések könyve 6. fejezetében a 12. verset szeretném elolvasni. Ez itt így hangzik. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyanná lőn, mint a vér. Melyik korral azonosítható a 6. pecsét felnyitása? Amikor nagy földindulás lőn. Ugye a Biblia a Jelenések könyvében beszél 7 levélről, 7 pecsétről, beszél 7 trombitaszóról, és az utolsó 4. látomásban majd a 7 csapásról. Itt a pecsét látomásnál tartunk, ami ugye a 4. fejezetben veszi a kezdetét, 4., 5. fejezet a bevezető látomás, és a 6. fejezet elején látjuk, hogy Jézus kezdi felnyitni a pecséteket. Első pecsét fehér lovas, második pecsét vörös lovas, harmadik pecsét fekete lovas, 4. pecsét sárga lovas, 5. pecsét ugye az oltár alatt levő lelkek kiáltása, és a 6. pecsétet, amikor felnyitotta, nagy földindulás lett. Ez nem egy ködös kijelentés, ez nem egy dodonai jóslat, hogy ha akarom, akkor itt, ha akarom, ott következik be. Ezt pontosan tudjuk azonosítani, hogy ez a hatodik pecsétben megjövendőlt földindulás, ez mi volt. Most, amikor Dél-Kelet-Ázsiában volt ez a hatalmas katasztrófa, vagy inkább isteni ítéletnek nevezhetnénk, de az egyik újság meg is írta, hogy ez súlyosságában ehhez a földrengéshez csak egy másik földrengés mérhető, és hosszú-hosszú sorokat írt a lisszaboni földrengésről. A hatodik pecsét felnyitása az a 18. századtól kezdetét vevő eseményekre vonatkozik. Ugye az első pecsét az őskeresztény időszak, a második pecsét a második, negyedik század, a harmadik pecsét a negyedik, hatodik század, ezt éppen itt is Gödöllőn végig tekintettük. Negyedik pecsét ugye a hatodiktól a 16. 17. századig terjed, az ötödik, hatodik pecsét időszaka, főleg a hatodik pecsét időszaka, az a 18. századtól mind a mai napig történő eseményeket jövendöli meg, és a hatodik pecsét azért fontos, mert ez rámutat arra, hogy a történelmünkben a 18. században lesz egy iszonyatos nagy földrengés, amit éppen 250 éve volt ez a földrengés is, mint hogy az Ámoshoz Zakariás is körülbelül 250 évvel később élt. 1755-ben volt a lisszaboni földrengés, 1755-ben, tehát éppen 250 évvel ezelőtt. És mondom, az egyik újságírónak ez eszébe jut, hogy ez a földindulás a hatásában, amilyen hatást gyakorolt az emberiségre most ez a földindulás, ez csak a lisszaboni földrengéshez fogható. A Biblia szerint a történelmünknek a végső időszakában, amikor belérkezik a történelmünk a végső időszaka, íme nagy földindulás lesz. Mint egy gongütés. A lisszaboni földrengés olyan volt, mint egy gongütés. Elkezdődik egy végső időszak az emberiség történetében. Ez a gongütés jelzi, hogy a föld történelme az utolsó szakaszba érkezett. Ez a gongütés, ez valóban Isten ítélet volt, mert hiszen mi történt a lisszaboni földrengésnél, sokkal nagyobb kihatású volt egyébként most a Dél-Kelet-Ázsiai földrengés, hiszen Grönlandtól Fokföldig a fél földgolyót végighasította ez a földrengés. Ugye ennek az epicentruma volt Lisszabonban, ezért nevezzük lisszaboni földrengésnek, de nem azért, mert ez csak Lisszabonban lett volna. Az egész világon érezték ezt a földökést, mint hogy a mostani földindulási szinte az egész földet megrázta. És mondom, Grönlandtól Dél-Afrikáig, így haránt irányban, észak-nyugatról délkelet irányban szinte az egész földet megrázta, hogy Lisszabonban néhány perc alatt tízezrek haltak meg, ezért nevezzük ezt lisszaboni földrengésnek, mert ott volt a legsúlyosabb. Ez tehát a Biblia szerint az első gongütés, hogy a történelmünk a végső időszakba érkezett, hogy Isten fel akarja ébreszteni a föld lakosait. Ez a felébresztés egyébként annyira sikerült, hogy Voltaire híres versét szoktuk idézni, az ateistádnak, a magát ateistának nevező Voltaire 1756-ban írott 3-4 oldalas hosszú verse. Vers a lisszaboni földrengésről, vagy annak világos magyarázatja, hogy ez a világ nem a világok legjobbika. Ez az alcíme. Tehát közömbös, ateista, hittel, Bibliával nem nagyon foglalkozó embereket is, vagy éppen a Bibliát csúfoló embereket is, mint Voltaire-t ezt fölébresztette, és ugye a versét egész Európában olvasták, magyarul is teljes terjedelemben lehet olvasni, nemrég lefordították a könyveinkben, elég gyakran szoktuk ezt idézni, éppen azért, mert a gondolkodó embereket megrázta ezt, hogy ez a föld tulajdonképp mire képes, hogy a földön néhány perc leforgása alatt mi minden történik, és hogy mennyire nem vagyunk urai ennek a földnek, rabszolgák vagyunk ezen a földön, és a föld, mint egy hátas ló, leveti a hátáról azokat az embereket, akik nem rendeltetésszerűen élnek és használják az életet. Szeretném megjegyezni, hogy ez a gongütés, de a Bibliában számtalan kijelentés van arról, hogy ezután felszaporodik a földrengéseknek a száma, és ahogy az elmúlt 250 évet tekintjük, valóban ez a helyzet főleg az 1950-es évektől annyira felszaporodott a földrengések száma, hogy egy grafikonon csak 1975-ig lehet ábrázolni a földrengéseket, exponenciálisan növekednek, és 75-től mind a mai napig újabb grafikont kell nyitni, és az utóbbi 10 évben pedig soha ennyi földrengés nem volt a történelemben, mint ahogy ezek bekövetkeztek. Szeretnék egy kicsit visszább nyúlni, hogy most rátérjünk a mikorunk földrengéseire, de ehhez lapozzuk fel Aggeus próféta könyvét, és ott az Aggeus könyvében a 2. fejezet 6. versét olvassuk el. Tehát Aggeus próféta könyvében a 2. fejezet 6. versét szeretném elolvasni. Mert ezt mondja a seregeknek Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. Érdekes jövendőlést, még egyszer. Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt. Ez a profécia kettős profécia. Ezt a proféciát visszaidézi az Új Szövetség Jézusra vonatkoztatva, hiszen Aggeus próféta a messiás első eljöveteléről, csak nézzünk bele a 7., 8. és főleg a 9. versben, ott van, hogy Jézus, amikor eljön, a messiás eljön, akkor a 2. ház, a 2. templom dicsősége nagyobb lesz az elsőnél, a salamoni templomnál. Tehát mindez a profécia, hogy Isten megindítja az eget és a földet, a tengert és száraszt, hogy természeti jelenségek lesznek, földdökések, ugye ez, hogy megindítom az eget és a földet, a tengert és száraszt, szinte megrázkódik az egész föld. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy Jézus életében ez mikor teljesedett. Máté evangélium a 27. fejezet 51. versében azt olvassuk, hogy amikor, amiről délelőtt tanultunk Jézus utolsó hetéről, Jézus kimondta az elvégeztetett, illetve az utolsó szót, hogy Atyám, a kezedbe teszem el az életemet, akkor Jeruzsálemben nagy földindulás lett. A templom kárpítja fölétől aljáig kettéhasadt, a kősziklák megrepedeztek, az egész teremtett mindenség megrázkódott, és ennek hatására történt az, hogy Jézus feltámadásakor a megnyílt sírokból Jeruzsálemben sok szent teste feltámadt, és kijöttek a sírokból. Tehát Jézus első eljövetelekor is bekövetkezett ez, hogy Isten megrendítette az eget és a földet, megindította a tengert és a száraszt. Kevés kijelentés van a Bibliában, tehát érdemes a Bibliával úgy foglalkoznunk, hogy ami történik a mi életidőnkben, igenis figyeljünk fel rá, és embereknek a figyelmét is erre felhívhatjuk, hogy van egy olyan könyv, ami erről előre beszélt. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 25. versétől olvasom. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 25. versétől. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Itt helyesen van egyébként a vers végén, látjuk Aggeus 2.6, tehát erre hivatkozik Pál apostol, hogy egyszer megrázta Isten a megváltó első eljövetelekor az eget, a földet, de ígéretet tett, hogy még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Nézzünk ezekbe az igékbe. Még egyszer megrázom. És mit jelent ez a még egyszer? Ez jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Tehát Isten sorozatos figyelmeztetéseket fog küldeni, mert közel van Jézus 2. eljövetele, és hogy az emberek megváltozzanak, és valóban a hitben rendíthetetlenek legyenek, és azok megmaradnak. De azok, akik nem változnak meg, akik nem törekszenek arra a mozdíthatatlan országra, az örök életre, azoknak a vége az elveszés lesz. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy Pál apostol ezt honnan idézi. Mert ugye itt van a jelzet, hogy Aggeus könyvében van egy kettős profécia, tehát ez egy nagyon rövid kettős profécia. Az első eljövetelekkor beteljesed, be fog teljesedni a második eljövetelkor is, de érezzük, hogy Pál apostol mint egy valaki más profétára is utalhat itt, mert olyan biztosan mondja ki ezt ebben a levelében, hogy Isten erre mint egy megesküszik, hogy meg fogja rázni még egyszer. Nem csak akkor, amikor Jézus eljött, és a golgotai áldozatát meghozta, hanem amikor Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel. Vegyük csak sorba. Aggeus próféta beszél földindulásról, Zakariás próféta beszél, Aggeus próféta beszél, de ki az a próféta, aki a legtöbb, szám szerint is a legtöbb kijelentést teszi a mi korunkról az ószövetségi proféták között, és akit méltán mondhatunk, hogy az egész ökológiai problémának a legrészletesebb felidézője, aki elmondja azt, hogy a Föld megfertőztetik, a Föld királyai vezetői nem tudnak úrrá lenni a helyzeten. Igen, Ézsaiás próféta. Ézsaiás próféta könyvében két alkalomban van hangsúlyosan szó földrengésekről, és ez a mi korunkra vonatkozó földrengéseket jelentik. Lapozzuk fel először Ézsaiás próféta könyve 13. fejezetét. Ézsaiás próféta könyve 13. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el először azt a hosszú jövendőlést, amelyben hangsúlyosan szól a próféta arról, hogy megindul majd helyéből a Föld. Ézsaiás könyve 13. fejezet 11. versétől kicsit hosszabban olvasom. És meglátogatom a Földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál. Ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a föld is, a seregek urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján. És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földjére fut. Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el. Kisdedeiket szemük előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. Íme én feltámasztom ellenük a médiabelieket, akik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek. Kéziveik szétszúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmas szemük. És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztította Isten Sodomát és Gomorát. Félelmetes profécia, mert érezzük első elolvasására is, hogy ez több szinten szóló profécia, legalább kettős profécia. Beszél Ézsaiás arról, ami néhány évszázaddal ő utána bekövetkezett a Babilon pusztulásáról, a médiabeliek pusztulásáról, tehát a perzsák pusztulásáról. Összeköti ezt a Sodoma és Gomora elpusztulásával, és ahogy olvastam a proféciát, hogy a 11. vers azzal kezdődik, hogy meglátogatom a Földön a bűnt. Hogy ez nem csak ókori történetekre utal, hanem jellegzetes kettős profécia, kicsiben a közel-kelet, az akkori események, de nagyban a mikorunk története. És itt van a 13. versben, ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a Föld is, a seregek urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján. Tehát itt utal Ézsaiás arra, hogy a történelem végén, amikor elkövetkezik majd a történelem utolsó záró akkordja, ugye a hét csapás, annak előtte megindul helyéről a Föld, és erre mondja a Pál apostol, hogy Isten ezt megígérte, hogy ahogy egyszer megrázta a Földet, ugyanúgy meg fogja rázni a végső időben is. Lapozzunk a másik ézsaiási részhez, ez Ézsaiás könyve 24. fejezete. Ézsaiás könyve 24. fejezetében talán még megrendítőbb sorok vannak a földrengésekről, Olvasom kivonatosan az Ézsaiás 24. fejezetében a 3. verstől a 6-ig, majd a 17-től a 20-ig, tehát 3. verstől először. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólotta e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek keregsége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. És olvasom a 17-től, rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reánehezedik bűne és elesik, és nem kél fel többé. Hogyha ezt a két Ézsaiási, a 13. és 24. fejezet jövendőléseit összerakjuk, akkor mit kapunk? Akkor azt kapjuk, hogy a Biblia szerint a történelem végső záró akkordja, egy gongütés, amit a Jelenések 6. fejezetében olvassuk, kezdetüket veszik a földrengések, és ezek a földrengések egyre inkább fel fognak szaporodni, mert a 18. században azt még lehet egy jelnek mondani, hogy volt egy lisszaboni földrengés, azt még semmi, hogy mondjam, olyasmi nem váltotta ki, amit az ember hozott volna létre a földön. De a Biblia érzékeltet, hogy a földrengések miért szaporodnak, miért lesznek egyre hatalmasabbak, ezért olvastam fel a 3. verstől is, ugye az 5. verset is olvastuk, hogy a föld megfertőztetett lakosai alatt áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. A lisszaboni földrengésnek nem volt olyan oka, hogy az ember avatkozott volna bele a földi mindenségbe. De a mostani földrengéseknek már kimutathatóan az a legfőbb okuk, hogy az ember annyira beleavatkozott a földi folyamatokba, és nem csak az állatvilág pusztul emiatt, nem csak a növényvilág. De gondoljunk éppen ott a délkelet-ázsiai térségben végrehajtott nagyon sok föld alatti robbantás, illetve tengervíz alatti atomrobbantása. Sorra mentek oda államok Franciaországtól, Pakisztántól, Indián keresztül az atomhatalmak, azt a jónak látszó vidéket választották ki, hogy a tenger mélységében atomrobbantásokkal kísérleteznek, 30 éve csinálják. Olvastam olyan képtelenségeket a délkelet-ázsiai földrengés és szökőár után. Egy evolucionista tudós azt magyarázta, hogy itt szükségszerű volt ez a földrengés, mert hát a földnek az északi kérge meg a déli kérge itt találkozik, és egy méter különbség van, és itt várható volt, hogy valamikor feltörhet valami belső erő, ha nem most, akkor később. Ugye a japánok ezért is áldoznak ilyen sokat erre a diagnosztikai rendszer, hogy majd legközelebb ezt előre tudják, meg hát ezt is tudták már ugye 10 órával előtte, csak nem jelentették, vagy nem azoknak jelentették, meg sok minden igazság, meg hát félig kacsa, félig nem kacsa is ugye a napvilágra röppent, ezt képtelenségnek tartom. Ugye a Biblia az evolúciót kizárja, Isten nem úgy teremtette a földünket, hogy egy méter különbség itt meg ott, és ilyen előfordulhat, hanem amikor romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, ez miért van? Ránehezedik bűne. Ránehezedik bűne. Ezeknek a földrengéseknek, amelyekről itt beszél a Biblia, Ézsaiás könyvében, és amelyekre nézve Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy igen, Isten be fog avatkozni, és ezeket, mint egy felerősítve, amit az ember egyébként is szerzett a földön, az Isten meg fogja mutatni azt, hogy igen, a föld órái meg vannak számlálva, a föld több szempontból is lakhatatlanná válik, az emberiség törvény áthágásai miatt a földön az élet kérdéses lesz. Azt szoktam mondani, hogy egy nagyon egyszerű számítást alkalmazzunk, nem is számítás, gondolatmenetet, hogy mi kell leginkább az élethez. Hát sokan azt mondják, hogy táplálkoznunk kell, ez igaz. De 107 napig is megvolt egy indiai fakír táplálkozás nélkül, ez a mostani Guinness rekord. Azt mondják, hogy kell az élethez a folyadék, ez is igaz, 21 napnál tovább nem nagyon tudjuk tűrni a folyadéknak a visszatartását, az ember kiszárad és meghal. De mi kell leginkább az élethez? Nem a táplálék, nem a folyadék, hanem a levegő. Ugye, amit ha 4-5 percnél tovább nem tudunk beszippantani, akkor meghalunk. Az életnek ezek a legelemibb feltételei, hogy a Földünk 20 kilométerig fertőzött levegőben forog. 20 kilométeres smog van a Föld körül. Hogy a vizek elfertőződése az óceánoktól az édesvizekig, hogy a táplálékoknak a megrontása és manipulációja, a legtöbb betegséget ugye a manipulált, kezelt élelmiszerek szerzik, és ezért szervezünk mi is főzőtanfolyamokat, hogy egészséges, természetes dolgokat fogyasszunk. Szálljuk rá azt a kicsivel több időt, mint a kész áruk fogyasztása, mert az élet alapjaig hatol a bűn, az ember a pénzért, a meggazdagodásért tulajdonképpen a saját faját képes kipusztítani. Idáig jutott a világunk. És ezt a Föld kell, hogy hordozza. El kell, hogy viselje a Föld az atomrobbantásokat, el kell, hogy viselje mindazokat a beavatkozásokat, amikre a Föld sem marad néma, hanem amire a Föld is válaszol, és Isten ezt a választ fölerősíti, és ő maga is közbeavatkozik. Tehát még egyszer mondanám a lisszaboni földrengés után, hogy ilyen sorozatos és egyre félelmetesebb földrengések történnek, és itt határkövek vannak, mert mondom, hogy ez a mostani földrengés, ez 40 éve a legnagyobb földrengés, és nem hiszem, hogy valaki emlékezik rá, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt a legerősebb földrengés. A világ akkor is adakozott, és az adakozásból 1,2% jutott el a földrengés sújtotta emberekhez. Ugye az iráni földrengés. A világ most is adakozik, mi is adakoztunk, és mi is gyors segélyt küldtünk. A mi szerény lehetőségeinkhez képest, ugye Ceylonban 4 velünk azonos gondolkodású hívő ember, 2 orvos, 1 asszisztens és 1 technikai munkatárs van Sri Lankán vagy Ceylon szigetén. Jöttek az e-mailek, hogy naponta olyan 150-160 embert oltanak be kolerával szemben, és azt mondják, hogy most járvány nincs, éhínség van, borzalmas világ van. Tehát az lett volna, és volt is földrengés és szökőár nélkül is. Ilyenkor a világ figyelme rávetül azokra a helyekre, az óriási adakozás egy idő után lecseng, és 40 év után bejelentik, hogy 1,2% jutott el a sújtott emberekhez. Önmagában ez is mutatja, hogy milyen világban élünk. Félelmetes világ. Ennek a világnak az istene a pénz, ahol pénz koncentrálódik, összegződik, ott a legnagyobb visszaélések is várhatók vele. Ne felejtsük el, hogy például ez a szökőár milyen területeket sújtott. A világ legnagyobb muzulmán országát, ez Indonézia, a világ leginkább babonás országát, ez India. Én nem jártam Indiában, de mostanság eléggé érdeklődöm az úti beszámolók iránt. Olvastam valakinek úti beszámolóját, pár hónappal ezelőtt volt Indiában, végig akarta járni a kultuszhelyeket, ahol a papok kijöttek, megkenték elől, hátul, füstölögtettek mindent, és óriási cehet akartak kifizetni ilyen 100 meg 1000 dollárokra menő dolgot. A világ legbabonásabb, legelsötétültebb világa a hinduizmus és buddhizmus világa, de a kereszténység sem maradt ki ebből a sújtásból, ebből a katasztrófából, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ezeken a vidékeken a gazdag nyugati polgároknak a paradicsomait építették fel, üdülő paradicsomait, amit persze megint úgy elmosott a víz, mint ahogy a kártyavár összeomlik. Ott voltak az egyszerű deszkákból ácsolt házak, az útleírásban azt is olvastam, hogy Indiában lényegileg egy kartondoboz egy embernek a lakás. Általában az emberek a szabad ég alatt alszanak, fák alatt alszanak, ott nincsenek házak meg lakások. Ott azt mondja, hogy hát elvitte a szökőár, ez annyit jelent, hogy ma jön egy újabb kartondoboz. Iszonyatos szegénység. Gondoljuk meg, hogy Indiában több mint 1 milliárd ember él. Kínában 1 milliárd 400 millió ember él. Most 6 milliárd 400 millió ember van a Földünkön, minden harmadik ember ott él. A legteljesebb sötétségben, lelki sötétségben, amiben tartják ott az embereket, tehát Isten számára, Isten, aki ezt megengedte, sőt előidézte, ez egy olyan felszólítás. Gondoljuk meg, hogy több mint 1 milliárd muzulmán él a Földön. és a muzulmánok azzal hitegetik magukat, hogy a szaporodásuk olyan nagy, hogy 20 év múlva tulajdonképpen 3-4-szer annyi muzulmán lesz, mint keresztény, és majd a muzulmánok veszik kezükbe a világ irányítását, lényegében a terrorizmust is ez hűti. Ugyanakkor India és Kína arra hivatkozik, hogy ők a világ legnagyobb állama, és hogyha onnan megindulnak tömegek, akkor vége lesz a világnak. És a kereszténység, az álkereszténység, az amerikai, nyugat-európai, európai álkereszténység, amit keresztény kultúrának nevezünk, de amelynek istene a kényelem, a pénz, a jól lakás és a nyugodt, biztos élet, hogy az ember tudja ezt biztosítani magának. Szóval mind a három nagy tömbje az emberiségnek félelmetes figyelmeztetés kapott. Persze mondom, biztosak lehetünk abban, hogy az emberiség ha az összefogást is gyakorolja, az összefogással való visszaélést is gyakorolja, hogy hallom már elindult a katasztrófa turizmus, hogy viszik az embereket, hogy nézzék, hogy kérem a természet mire képes. Szóval az emberiség borzalmas jeleit nyújtja annak, hogy itt valóban Istennek fel kell ébreszteni az egész emberiséget, mert az emberiség egy borzalmas álomkorban van, és Sátánnak sikerült elérni azt, hogy az emberiséget egy ilyen lelki-szellemi álomba ringassa. Még egy kis türelmet kérek, hogy két proféciát még mindig felidézzek, mert a Biblia a Jelenések könyvében nem csak a 6. fejezet 12. versében a gongütést jelzi, hanem a további fejezetek már a mikorunkra vonatkozóan jelzik ezeknek a lefolyását. Lapozzunk újra a Jelenések könyvének először a 8. fejezetéhez, és Jelenések könyve 8. fejezetében a következőt olvashatjuk a 3. látomás sorozatnak, tehát a trombita szó látomás sorozatának a bevezető látomásában. Jelenések könyve 8. fejezet 5. versétől. Azután vette az angyal a töménezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. Itt is el nem tévesztette János apostol, nem került el a figyelmét, pedig óriási égi jelek voltak, ugye mennydörgés, szózatok, villámlás, de azt mondja, a földindulás is megrázta a földet. A trombita szó látomások bevezető látomása arról szól, hogy Jézus Krisztus miután a mennybe ment, közben jár népért és az egész világért. De ez a közbenjárás a népért, a kereszténységért bizonyos időszakokban szünetelni fog. Ezt jelzi az első négy trombita szó látomása, a népvándorlás 5. századi heves csapásait, és utána az iszlám-török dúlás az 5. és 6. trombita szó csapásait. Ezért jelzi, hogy ezek a földindulások, ezek jellegzetesek lesznek, évszázadokra jellegzetesek lesznek, de amikor ezek a földindulások felerősödnek, ha lapozzunk egyet Jelenések könyve 11. fejezetében, a következőt olvashatjuk, amikor a bevezető látomás jövendőlését pontosan lokalizálja egy időszakra. Olvassuk a 11. fejezet 15. versétől, hogy a 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, stb. És a 19. versben mondja, és megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, megláthatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Föltenném a kérdést, hogy a 7. angyal trombitálása melyik időszak? Hogy előbb is kérdeztem, hogy a 6. pecsét felnyitása melyik időszak? A 18. század. A 7. angyal trombitálás ez a mi időszakunk, mégpedig amikor a mennyei ítélet elkezdődik, tehát amikor a 2300 éves jövendőlésnek vége van, tehát 1844-ben, azután kezdődik a 7. angyal trombitálása szava, tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 160 év. És az elmúlt 160 évben, ami történik a mennyben, és ami történik a földön, és erre mondja itt a profécia, hogy igen, a földet Isten különböző természeti csapásokkal is próbálja felébreszteni, villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, és a befejező mozzanat majd nagy jégeső. Ugye erről a jelenések könyve 16. fejezetében olvasunk, már a 7. csapás idején, amikor az egész földi mindenség megroppan és össze fog omlani. Tehát a Biblia itt is jelzi azt, hogy a földindulások várhatók, ezután is várhatók, sőt még inkább várhatók. És befejezésül szeretnék egy gyakorlati igehelyre is figyelmet felhívni, hiszen azt olvastam az alapigényben, hogy Jézus is azt mondta, hogy amikor mindezek meglesznek, emeljük fel a szemeinket, és lássuk, hogy elközelgetett a mi váltságunk. Jézus eljövetele közel van, a teljes váltság elközelgetett, és nekünk kötelességünk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden időknek a vége elközelgett. Két gyakorlati tanítással zárnám az ige hirdetést, az egyik a második Zsoltárból való. Lapozzuk fel a második Zsoltárt, ami egyébként egy messiási Zsoltár, a második eljövetelre, az első és második eljövetelre összekötötten messiási Zsoltár, mert hiszen, hogy Jézus eljön, és ezt az apostolok visszaidézik, apostolok cselekedetei 4. fejezete alapján, tehát az első eljövetelre is messiási Zsoltár, de messiási Zsoltár a második eljövetelre is, mert így kezdődik a Zsoltár, hogy miért dühösködnek a népek, miért gondolnak hiába valóságot a népek, és a föld királyai felkerekednek, stb. És a 10.-11. verset olvasom. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Kedves gyülekezet, ha röviden meg kellene mondanom, hogy ma egy kereszténynek milyen a lelki állapota. Milyen kell, hogy legyen a lelki állapota? Én azt mondom, hogy erre tökéletesen a 11. vers illik. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Ez mit jelent? Nem azt mondja, hogy félelemből szolgáljátok az Urat, azt mondja, félelemmel szolgáljátok az Urat. Vagyis tanuljatok engedelmességet, tanuljatok Isten félelmet, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mint a hármas angyali üzenet kezdete mondja. Szolgáljátok az Urat félelemmel, tekintsetek az Istenre, keressétek az Istent. Szolgáljatok az Urat félelemmel. És milyen érdekes ez a kifejezés, örüljetek reszketéssel. Én azt gondolom, hogy aki úgy naponként meggondolja a dolgait, úgy lelki életet él, az ma örül reszketéssel. Egyrészt van okunk az örömre, hogy van Istenünk, biztosak lehetünk az Isten dolgaiban. Isten előre kijelentette, nem azért, hogy megfélemledjünk, hanem azért, hogy higgyünk. Van okunk az örömre. Óriási kiváltsága van annak, aki már ismeri a Szentírást, komolyan veszi a jövendőléseket. Van okunk örömre. De azt mondja, örüljetek reszketéssel. De az egy hívő embernek is meg kell reszketni a mai dolgok láttán. Egy hívő ember se páholyból nézi a dolgot. Nem úgy van, hogy kaptunk jegyet a első-második karzatra, aztán lenézzünk, hogy ott a földszinten miféle csata zajlik. Nem, mi is benne vagyunk az emberiség nagy masszájában, mi is járunk munkahelyre, mi is utazunk, mi is emberekkel tartunk kapcsolatot. Nem tudom, hogyha mi bizonyságot teszünk csak annyiról, amit most próbáltam jelezni, hogy van legalább 10 igehely, ami beszél arról, hogy ezek természetszerű és Isten által előre megjövendőlt események, akkor hány és hány ember hogyan felelt nekünk? Hallottam bizonyos ilyen jelzéseket, hogy teljesen ateista emberek ilyeneket mondnak, hogy ugye csak hamar vége lesz már mindennek. Ugye már nem sokat bírja a Föld. Ugye Kálnoki László 30 évvel ezelőtt írt egy verset, amiben azt írja, hogy szegény hátas lovunk a Föld, már nem bír bennünket, le fog vetni magáról, mert nem bírja ezt a sok szörnyűséget. Vörös Marti Mihály 160 évvel ezelőtt írta, hogy az ember fáj a Földnek. Az ember fáj a Földnek. Én azt gondolom, hogy most lehet örülni, de reszketéssel. Lehet örülni reszketéssel. Sofóniás proféta azt mondja, hogy jaj-jaj lesz az Úrnak napja, kiáltoz azon a hős is. Ez az egyik gyakorlati dolog, amire szeretném, és a másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, befejezésül ez Péter második levelében olvasható a 3. fejezetben. Tudjuk jól, hogy ott is a végső eseményekről jövendül az apostol. Péter második levele, 3. fejezete a a végső események, ugye itt mondja ki a Biblia, hogy nem vízözön lesz, nem kell félnünk a tengervize, ugye most sokan elmondták az északi jégtömegnek az elindulását, óceánok 16 méterrel való emelkedését, sőt két héttel ezelőtt bejelentették ugye angol kutatók, hogy a Föld éves középhőmérséklete akár 11-12 fokkal is emelkedhet, és erre 10 évet adnak, és az végzetes lesz. Ők mondták, nem mi. Nem mi kiáltunk, hanem a földübörög. Ők jelentették be, hír volt egy-két napig, hogy ha a Föld hőmérséklete ennyivel emelkedik, mert Isten olyan tökéletesen teremtette meg a Földünket, hogy az egy fok középhőmérséklet emelkedésnél is már végzetes lehet. De azért befejezésül hadd olvassam Péter második levele, harmadik fejezet, 17. versétől. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, mondom, egy profécia végén hangzik el, ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Vigyázzunk, mert a hamis proféták időszaka csak most fog következni. Már eddig is hallottunk sok-sok hamis profétai beszédet, az egész világegység, az egyházak megélénkülése, a jövőre vonatkozó kijelentések már eddig is. De amikor jönnek ezek a félelmetes jelek, most jönnek majd az igazi nagy hamis proféták. Íme mennyire össze tudunk fogni. Íme mennyire le tudjuk győzni ezeket a borzalmakat. Íme az emberiség egyedüli reménysége az egységben és az összefogásban van. Ezt fogják számtalan csatornán és módon hirdetni, ezért mondja, ti azért, szeretteim, erőre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Mi a mi erősségünk? Mi a mi bástyánk? Mi a mi várunk? Mi a mi őrhelyünk, hogy Habakuk könyve második fejezetében olvassuk? Az igeolvasás és az imádság. Ebben kell nekünk elmélyülnünk úgy, hogy ezeknél a jeleknél valóban fel tudjuk kapni a fejünket és tekintetünket, és más embereket is tudjunk figyelmeztetni arra, ami Isten igéje is a proféciák szerint be fog következni. Isten adja, hogy ez csak egy kezdet legyen, és a Biblia olvasását mindenki folytatva tovább, maga fedezze fel ezeket a jövendőléseket, az összefüggéseket maga állapítsa meg. Én csak egy szerény indítatást szerettem volna ehhez nyújtani. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy olvassuk az igét, nem mindig pépesítve az ige hirdetéseken, hanem otthon leszelve a kenyeret, és frissen átgondolva, és egymásnak ezekről bizonságot téve, akkor majd hiteles lesz a szavunk másoknak is, akik egyelőre még ezekről nem tudnak.